Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy nagypénteken elcsöndesedhet a szívünk előtted, visszaemlékezve a te golgotai kereszthalálodra. Köszönjük te néked, hogy értünk áldozatot mutattál be, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts, Urunk, hogy megértsük nagypéntek eseményeinek a lényegét, megértsük mindazt, ami a színfalak mögött zajlott le, hogy ne csak Pilátusig jussunk, ne csak Heródesig, ne csak a zsidókig, ne csak a rómaiakig, hanem eljussunk a történet velejéig, lényegéig, ami a háttérben bújik meg, és amit te tudsz előttünk igazán leleplezni és megmutatni. Köszönjük néked, hogy eddigi esteinken is erről a titokról beszéltél, és kérünk, hogy ma is erről taníts minket lelked által. Köszönjük néked, hogy az igét szemlélteted is előttünk, hiszen itt van az úrvacsora, ami visszaemlékeztet minket a te halálodra, és eszünkbe juttatja annak valódi okát és célját, mélységes jelentőségét. Kérünk téged, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket, és add, hogy beléd kapaszkodva, az irántad való hitben, szeretetben megerősödve tudjunk tovább menni és készülni a nagy ünnepünkre, húsvét ünnepére is. Kérünk, áld meg most minket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 27. részéből, a 26. verstől. Foglaljatok helyet, és úgy figyelemmel hallgassátok az igét. Tehát Máté evangéliumának 27. részét olvassuk, a 26. verstől. Pilátus akkor elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítessék. Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot, és levetkeztetvén őt bíbor palástot adának rejá, és tövisből font koronát tőnek a fejére, és nátszálat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolták őt, mondván üdvözlégy zsidó királya, és mikor megköbdösték őt, elvették a nátszálat, és a fejéhez verdesték. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltözteték, és elvitték, hogy megfeszítsék őt. Kifelé menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, kit Simonnak hívnak vala. Ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponya helyének neveznek, méreggel megelégített ecetet adának néki inni, és megízlelvén nem akart inni. Minekutána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit sorsot vetvén, hogy beteljék a próféta mondása, megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének. És leülvén ott őrzik vala őt, és a feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, odaírva, ez Jézus a zsidók királya. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazták vala őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolták őt, ezt mondván a vénekkel együtt, másokat megtartott. Magát nem tudja megtartani, ha Izrael királya szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenbe, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítének meg, a latorok is ugyanazt hányták vala szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus, mondván, éli, éli, lamma sabachtáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, mondának, íjést hívja ez? És egy közülük azonnal odafut a modván, egy szivacsot vőn, és megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén inni áld vala néki. A többiek pedig ezt mondják vala, hagyd el, lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadá lelkét. És ímé a templom kárpitja fölétől az aljáig ketté hasadt, és a föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek. Sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste föltámadt, és kijövén a sírokból a Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. A százados pedig, és akik vele őrizték vala Jézust, látván a földrengést, és amik történtek vala, nagyon megrémültek, mondván, bizony, Istennek fia vala ez. Kedves testvérek, óriási kérdés, hogy vajon Jézus miképp fogta fel a saját halálát. Ugyanis irányadó ez mindenki számára a világ végéig, és nekünk is, hogy mi is úgy fogjuk föl az ő halálát, vagyis annak tekintsük, aminek ő tekintette. Azt láttuk eddig, úgy az úrvacsora szereztetési igéiből, mint a Gecsemáné kerti imádságaiból, ezekkel foglalkoztunk az előző 2 este, hogy halálának okaként ő az ember bűneit határozta meg. A Szent Isten úgy tűnik, hogy nem az embereket bünteti meg a saját bűneikért, hanem úgy határozott, hogy a fiát fogja helyettük megbüntetni, azért, hogy a bűnösöknek pedig ingyen megbocsássa a bűneiket. Visszafogadja őket a társaságába, és megszabadítsa őket a pokoltól, aminek a szörnyűségét el se tudják képzelni, és megajándékozza őket az üdvösséggel, amelynek a csodálatosságát ugyancsak nem tudják elképzelni. Vajon ez a felfogás, Jézus halálának ez a fajta megközelítése, ami úgy tűnik, hogy őt jellemezte, ez igazolódik még a kereszten is? Tehát, amit az utolsó vacsorán az úrvacsorával kapcsolatban mondott, amit a Gecsemáné kertbe mondott, amit a kereszten történt, az mind egybehangzóan ugyanezt a megközelítést húzza alá? Ezt vizsgáljuk meg egy kicsit ma, különösen fókuszálva az Úr Jézusnak arra a kiáltására, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Arámul, éli, éli, lamma sabachtáni. Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Nézzük először is ennek a kiáltásnak az időpontját. Ez a kiáltás a sötétségben, vagy a sötétség végén hangzott el, amely sötétség 3 órán keresztül tartott. Az Úr Jézust az adatok szerint reggel 9 órakor feszítették meg, vagyis pont akkor, amikor mi kezdjük itt az Isten tiszteletünket, ugyanebben az időpontban, 9 órakor feszítették föl keresztre, és akkor 3 órán keresztül ott függött, majd 6 órakor, a mi időszámításunk szerint ugye délben, beállott egy nagy sötétség abban a tartományban, más evangélisták úgy írják, hogy az egész földön, És ez a sötétség tartott 3 óráig, a mi időszámításunk szerinti 15 óráig, amikor is Jézus meghalt. Tehát egy 3 órás természet feletti csoda történt, ez nem napfogyatkozás volt, ez egy hirtelen beálló és hirtelen megszűnő mély sötétség volt, ami rászakadt a keresztre, meg arra az egész vidékre, és az ott élő emberekre. Nem várta ezt senki, de megtörtént ez a dolog. Ez a sötétség, amiben Jézus és a többiek is ottan kerültek, ez egy jelkép is. Nem csak egy fizikális sötétség volt ez, hanem ez egy jelzés is tulajdonképpen arról az állapotról, amiben Jézus került ott a kereszten. A Szentírásban, ha nézzük, hogy a sötétség miféle állapotot fejez ki, miféle lelki állapotot, vagy létállapotot, az életnek miféle állapotát fejezi ki, akkor azt kell mondjuk, hogy ez az Isten nélküliség állapotát fejezi ki. Isten az egész Szentírásban úgy jelenik meg, mint világosság, és aki benne bízik, és a jelenlétébe éli az életét, az a világosságban van. Aki Isten nélkül van, és Isten nélkül éli az életét, az a sötétségben van. Mindegy, hogy ragyog a nap, vagy éjféli éjszaka van. Aki Isten nélkül él, az a sötétségben van. Aki Istennel él, az a világosságban van. Jézus maga is használta ezt a képet, amikor úgy nevezte a poklot, hogy a külső sötétség. Az a külső sötétség, ahol az ember örökké, az emberi lélek, az emberi egzisztencia örökké Isten nélkül kell, hogy létezzen, megfosztva minden jótól, ami Istenben rejlik. Ez a Jézusra boruló sötétség, testvéreim, ez jelképezte azt, hogy ő most elhagyatott. Az Istentől való elhagyatottságnak az állapotában, lét állapotában van. Testileg, lelkileg, mint egy magára hagyta őt Isten. És hogy ez történt vele, ezt erősíti meg az is, amit mond. Mert mit mond, mi a kiáltása, ami elhangzik? Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Amit a sötétségben lét, hogy így mondjam, jelképesen kifejez, az valóság is volt a számára, mert az Atya, az Isten tényleg magára hagyta őt, egyedül hagyta őt. Jézusnak ezt a szavát, amikor nagy fennszóval elkiáltotta, tehát nagyon hangosan elkiáltotta, hogy mindenki hallja, akkor ezt egy csomó ember félreértette. Ugye ott a kereszten arámul kiáltotta ezt, éli, lama sabachthani, eloi, lama sabachthani. Ezt ott, aki lehet, hogy nem is volt teljesen tisztán érthető sokak számára, mert messzebb álltak. Jézus is, ahogy így föl volt feszítve a fára, ott nem lehet olyan nagyon tisztán beszélni, mert teljesen ki van feszítve az ember, és alig tud lélegezni a keresztre feszített. Ráadásul voltak ott, akik nem is tudtak arámul, azok úgy értették, mintha görögül mondta volna, és azt gondolták az élire, az Istenem, Istenemre, hogy az illés, azt kiáltja Jézus, hogy illés. Illést hívja, lássuk, eljön-e, hogy megsegítse őt. Hát mind a mai napig, testvérek, sokan félreértik Jézusnak ezt a szavát, sokan félreértik, nem csak azok, hanem ma is csomó ember félreérti, és van, aki úgy érti például, hogy ez a kiáltása Jézusnak a hitbeli csalódottságnak a kiáltása, mert hogy ő azt hitte, hogy az Isten majd megvédi ettől a pillanattól, és legalább az utolsó pillanatban valami angyalt küld, aki által kihúzza a pácból, és akkor most tudatosult benne, hogy ja, ez nem fog megtörténni. És hát csalódott Istenbe, és ez a keserű csalódásnak a kiáltását, ezt nyilván, hogy ezt keresztény teológusok mondják, tehát úgynevezett keresztény teológusok, nem erről van szó. Aztán van, aki úgy értelmezi, hogy igazából ez a kiáltás, ez csak Jézus érzéseiről tanúskodik, de nem a valóságról. Ő úgy érezte, hogy elhagyta az Isten, de valójában nem hagyta előtt az Isten, csak ő úgy érezte, és ez nem volt igaz tulajdonképpen, csak ő úgy érezte, hogy ez most így van. Hát ez kevésbé vett Jézusra rossz fény, mint az előző értelmezés, de mégis az az érzésünk van, és joggal van ez az érzésünk, hogy nem pusztán egy érzés fogalmazott meg Jézus, ami benne volt, hanem a valóságot fogalmazta meg. Na, aztán vannak, akik azt mondják, hogy ez egy győzelmi kiáltás volt. Ez egy győzelmi kiáltás volt, és csodálkozunk, hogy lehetett ez győzelmi kiáltás, de úgy csavarintják a dolgot, hogy a 22. Zsoltárból idézi ezt Jézus, az első vers tulajdonképpen, de az a Zsoltár a végén egy győzelmes Zsoltár, mondják, és akkor pars pro toto rész az egészből, mint egy Jézus tulajdonképpen az első verset idézte abból a Zsoltárból, de a végére gondolt. Na hát ez is már olyan körmönfont értelmezés, hogy ezt is nyugodtan elvethetjük. És megmaradhatunk annál, amit a szavak mondanak. És a szavak azt mondják, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez Jézus számára világos volt, hogy Isten egyébként miért hagyta el őt. Nem azért kérdésként fogalmazza, hogy ez most ő nem tudja, és akkor most várna a választ erre, hanem azért, mert idézi a Zsoltárból, hogy a Zsoltár beteljesüljön. Nagyon jól tudta, hogy miért hagyta előtt az Isten. De ez tényleg azt fejezi ki, hogy az Úr Jézust valóban magára hagyta az Atya. Jézust sokszor az emberek is magára hagyták, előfordult vele, hogy elfordultak tőle emberek, sokszor még a tanítványa is magára hagyták, de amikor elhagyták őt ezek és azok, akkor még mindig mondhatta, amit János evangéliumában olvasunk, hogy mondja, az Atya nem hagyott el engem. Tehát ezek elhagytak, ti elhagyhatok, de az Atya nem hagyott el engem, még velem van. És most pedig, testvérek, mi történik? Most még ezt sem mondhatja el. Ott maradt egy számagába. Az Atya valóban magára hagyta testestől, lelkestől. Az a valaki, akivel ő, hogy így mondjam, örökké egy volt. Akinek a szeretetébe élt, akit ő is szeretett. Most az Istentől való teljes elhagyatottságot kellett átélnie. Szörnyű elszakadottság állapotát. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a poklot. Úgy is értelmezték ezt a kiáltását a reformátorok, Luther is, Calvin is, hogy itt van az, amit mondunk a hitvallásból, hogy szálla alá poklokra. Mert ez volt az a pillanat, amikor Jézus átélte nem azt a poklot, amiben a kárhozottak kerülnek, hanem az Istentől való elhagyatottságnak az állapotát. A gehennát. Azt mondtam az imádságban, hogy ennek, mi nem is tudjuk ezt, testvérek, fölfogni, hogy milyen szörnyű ez az állapot. Itt a Földön ugyan megízleli az ember, aki Isten nélkül él, mert annak az embernek az élete egyre boldogtalanabb, egyre szerencsétlenebb lesz, és egyre kietlenebb lesz. Már a Földön is át lehet élni bizonyos értelemben a poklot, ezt az Istentől való elhagyatottságot. Annak az az ember át is éli, aki nem törődik Istennel, aki az igével nem foglalkozik. És lehet, hogy mi nekünk vannak emlékeink erről a létformáról, vagy létállapotról, mielőtt megtértünk volna Istenhez, mielőtt visszakanyarodtunk volna hozzá, előtte ebbe éltünk, és ismerjük, hogy ennek az életnek nincs, nem tudjuk, hogy honnan jövünk, nem tudjuk, hova megyünk, csak sodródunk bele a dolog, nem tudjuk, mi a jó, mi a rossz, elrontunk egy csomó mindent, terheljük magunkat, másokat, borzasztó. Borzasztó, testvérek, ebbe élni, ez a pokol, amiben benne él, már itt az ember, de hogy milyen lesz az, amikor végképp örökre visszavonhatatlanul valaki a pokolba kerül, nem tudjuk elképzelni. És Jézusnak a helyzetét se tudjuk elképzelni, amikor átélt ezt, hogy elhagyta őt az Isten. De kérdezzük, másodszor, hogy miért hagyta el? Miért hagyta el az Isten? És akkor itt megint jön az a gondolat, testvérek, amit a Szentírás újra és újra súlykol belénk. Ha tetszik nekünk, ha nem. Általában nem tetszik, de akkor is a Szentírás ezt mondja. A bűneink miatt. Amelyeket Jézusra tett rá, most így mondom, az Isten, az Atya Isten. Amiket őre vetett. Így mondja az Ézsaiás próféta a proféciája, hogy minnyájunk vétkét őre veté, őre helyezt, őre dobta. Azt mondja aztán az Új Szövetség is, hogy 2 Korintus 5-ben olvassuk, hogy mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Jézus lett a kereszten a bűn. Ez a másik neve neki, a bűn. Akarod látni a bűnt? Nézd Jézusra, a keresztfán. Ott a bűn. Sőt, egészen személyesen. Mondd Jézusnak, mondja Luther, én bűnöm. Az én bűnöm van benne. Azt mondja Péter apostol, ki bűneinket maga vitte fel testében a fára. Ő vitte fel a bűneinket a fára, a keresztfára. Azt mondja, Krisztus szenvedett a bűnökért, mint igaza, nem igazakért. Egyszer, amikor megfeszítetett. Pál apostol mit mond? Az 1 Korintus 15-ben mondja, Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És lehetne még sorolni, testvérek, az igéket. Az Isten Jézusra tette a bűneinket, sőt egészen bűnné tette, és Isten a bűnnel nem vállal semmiféle közösséget. Az Istennek nincs közössége a bűnnel és a bűnössel se. Elfordul attól az embertől, ebben kifejeződik a haragja, magára hagyja az embert, és az meg van fosztva mindattól a jótól, amit Isten jelent. És annak az embernek ebbe az állapotba iszonyú testi-lelki gyötrelmeket kell átélnie. Jézusnak voltak saját bűnei? Ez a döbbenetes, testvérek, hogy Jézusnak nem voltak saját bűnei. Azért kérdezi ez az énekünk is a 340. dicséret, hogy miért? Miért? Ezért ez a kérdés kellene, hogy feszítsen mindenkit húsvétkor. Nem az, hogy a pápa jön majd április végén, és ez a húsvét legnagyobb eseménye. Nem, hanem hogy miért halt meg Jézus? Ez a fontos kérdés. Amikor neki nem voltak bűnei. Ő ártatlan volt. Miért? Akkor jönnek ilyen okoskodások, hogy a rómaiak igazságtalanok voltak, meg a zsidók is igazságtalanok voltak. Ez mind a felszín, testvérek. Ez mind a felszín. A lényeg a színfalak mögött rejlik. És a lényeg, amit az ige elmond, meg Jézus is elmond, hogy ő az emberek bűnéért fog meghalni. Nem az övéért, a miénkért. Az enyémért, meg a tiétekért. Jézus testvéreim, az emberi bűn miatti isteni ítéletet, igazságos büntetést szenvedte, volt el a kereszten. És tudjuk is, hogy mi volt ezzel a célja neki. Az volt a célja, hogy nekünk, a valódi bűnösöknek, így módon bűnbocsánatot biztosítson. Hogy elérje azt, hogy a bűneink büntetését már rám érte, Isten ne ránk mérje még egyszer, mert akkor, ha Isten a bűn nem hagyja büntetés nélkül hagyna, akkor igazságtalan lenne, akkor mit tennénk neki szemrehányást ezért, hogy lehetséges ez azért mégis. Már a földi síkon is, hogyha egy bűnös nem nyeri el a büntetését, már fölháborodunk. Hát akkor hogy fölháborodnánk, hogy Isten nem gyakorol igazságos ítéletet? Hát Isten igazságos ítéletet gyakorolt. Krisztus büntette meg helyettünk. És miért? Azért, hogy minket ne kelljen. A fia magára vállalta az ítéletet, hogy minket már Isten ne büntessen meg a bűneinkért, Ha megbüntette minket Isten azután, hogy Jézust megbüntette, ugyancsak igazságtalan lenne. Mert ugyanazt a bűnt nem lehet kétszer megbüntetni, még a jogba se. Isten se bünteti meg kétszer ugyanazt a bűnt. És mi tudhatjuk, testvérek, ezt, hogy Jézus valóban magára vállalta ártatlanként, tökéletes ártatlan Isten fiaként a mi bűneinket, és ezeknek az ítéletét is magára vállalta. Mi volt az ítélet? Az, hogy elhagyta őt Isten, elfordult tőle. Magára hagyta, a pokolra küldte, hogy így mondjam. Jézus átélte ezt, és miért? Ezt a mélységet azért érte át, hogy nekünk kegyelmet szerezzen. Ez egy olyan dolog, testvérek, amit Jézus kiállt, aminek megint csak nem tudjuk igazán felfogni a mélységét. Ahogy mondtam, hogy nem tudjuk elképzelni, milyen a pokol. Milyen az, hogy Isten teljesen magára hagy valakit. Mi nekünk ezt nem kell még megismerni, meg reméljük, hogy nem is kell igazán megtapasztalnunk ezt. De Jézus ezt átélte. Átélte. És nem valami érzés volt ez pusztán, hogy úgy érezte, hogy elhagyta őt. Nem, ez volt a valóság. Ez volt a szomorú, a tragikus valóság ott a kereszten, amiről Jézus beszél. Nos, a külső sötétség, ami már önmagában arról tanúskodik, hogy Jézus egyedül van, teljesen egyedül van, és aztán jön ez a kiáltás a sötétségben, vagy a sötétség végén, amit ott hát hallhattak az emberek. Miért hagytál el engem, Istenem? És mi a választ azt hiszem, hogy értjük erre. Egy harmadik pontról is szeretnék szólni. Tudnélik, ennek a kiáltásnak a helyes értelmezését aláhúzza Jézusnak még egy szava, amit a kereszten mondott. Az egyik utolsó szava volt ez. Úgy hangzott, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. Most ezt a szót vegyük úgy, hogy ezzel aláhúzza és megerősíti azt, amit az előbb fejtegettem nektek. Ez a szó, erre már lehet mondani, hogy ez egy győzelmi jelentés. Elvégeztetett. Azt jelenti, az a, hogy amit mond, hogy egyszer s mindenkorra elvégeztem ezt a munkát, a küldetésemet. Egyszer és mindenkorra. Tetelestai görögül, az azt jelenti, egy perfektum. Ami azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra elvégeztem, és ez örökre elvégzett marad, amit csináltam. Ezt említettem valamelyik este, hogy Jézus nem előbb mondta, nem előbb mondta, ezt akkor mondta, amikor a következő pillanatban meghalt. Akkor végezte el tulajdonképpen azt, amiért jött. Miért jött? Hogy ezt elvégezze. Nem azért jött, hogy nekünk nem tudom, milyen példát mutasson arra, hogy hogy kell élni. Nem ezért jött Jézus. Nem azért, hogy erkölcsi példakép legyen. Hanem ezért jött, és ezért mondta azt, hogy erről az ő haláláról kell megemlékeznünk mindig. Mert ez az életének a legfontosabb pillanata. Nem a születése, még csak nem is a feltámadása, vagy a mennybe menetele, vagy a második eljövetele. Ezek mind fontosak, de mégis azt mondta az úrvacsora szereztetésékor, hogy az én emlékezetemre ezt cselekedjétek, és mit csinált? Megtörte a kenyeret, és a bort adta neki. Mert ez a legfontosabb eseménye az életemnek, mert ezzel végeztem el a küldetésemet. A küldetés mi volt? Hogy Isten haragját a bűnösökre magára vegye, róluk elvegye, helyettük elkárhozzon, és nekik a mennyet megszerezze, üdvösséget biztosítson nekik, amit az evangéliumban fog majd mindenkinek fölkínálni Isten. Vagyis abban az üzenetben, amit itt pontosan fejtegetek nektek. Ez az evangélium. Így mondja Pál apostol, az az evangélium, eszetekbe jutatom az evangéliumot, mit? Hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. és harmadnapra föltámadott az írások szerint. Ez az evangélium. És tudjuk, hogy akkor miért halt meg? A mi bűneinkért. Ezt végezte el. Nekünk kegyelmet szerzett. Tudom, hogy van, akinek ez már a könyöké jön ki. Na most, akinek a könyöké jön ez ki, testvérek, az az ember nem hívő ember. Tudjátok? Mert a hívő embereknek ez az üzenet soha nem jön ki a könyökén. Nekem se. Pedig sokszor beszéltem már róla. Ez a legnagyszerűbb üzenet a világban. Amire nem csak egy bűnösnek van szüksége, hanem egy hívőnek is szüksége van. Ugye? A bűnösnek azért van rá szüksége, mert ebből tudhatja meg, hogy hogy nyerhetek én bűnbocsánatot Istentől, és hogy békülhetek össze Istennel, és hogy lehet nekem üdvösségem, és hogy kerülhetek ki a pokolból, ahol, amiben nyakig benne vagyok. Hiába vagyok szépen felöltözve, hiába járok templomba, hiába úrvacsorázok, hiába van rajtam palást, nyakig benne vagyok. Hiába a gyerekem lelkész, értitek? Nyakig benne vagyok. Ha tudni akarom, hogy hogy menekülök meg a pokolból, akkor nekem az evangéliumot kell hinnem. Mert ebbe mondja el nekem Isten. Én megöltem a fiamat helyetted. Ő föláldozta magát helyetted. Azért, hogy ne a pokolra juss, hanem a mennybe. Bűnbocsánatot szerez, amit magadnak nem bírsz megszerezni tőlem soha, semmivel, hiába csinálsz akármit. De ő megtette, elvégezte, tett. Érte van nekem bocsánatom. És ezt, testvérek, hívőként is újra és újra tudatosítani kell magamba. Ha már ezt elfogadtam, ezt az üzenetet, ha már ebbe megnyugodtam, ha már hálát adtam érte, újra és újra erre van szükségem. És azt hiszem, testvérek, hogy én is hívő ember vagyok. Tudom, hogy egy igazi hívő ember ebbe talál mindig örömet. Mindig ebbe találjuk az örömünket. Ez vigasztal meg minket hívő korunkba is. Ezért szükségünk is van az úrvacsorára, mert az is ezt juttatja eszünkbe állandóan. Ezt súlykolja belénk, ezt frissíti előttünk, ezt fényesíti ki előttünk. Nem elég a cipőmet egyszer kipucolni egy évbe, állandóan subickónom kell, fényesítgetnem kell, ugye? Az Úrnak is állandóan fényesítgetnie kell előttünk az evangéliumot, hogy egyre jobban értsük, egyre mélyebben megragadhasson bennünket, mint hívő embereket is. Nekünk ez nem unalmas, unalmas annak, aki nem hívő. Akinek unalmas az evangélium, testvérek, az a pokolba van. A pokolba unalmas az evangélium. Nem tetszik nekünk, ugye? Megaláz minket, meg nem, hagyjuk ezt. Másnak meg ez az utolsó szalmaszál, ami bekapaszkodik. És hívőként is ez az utolsó szalmaszál, ami bekapaszkodok. Az életembe ebbe kapaszkodok, a halálomba ebbe fogok kapaszkodni, a halálos ágyamon ebbe fogok kapaszkodni. Hogy Krisztus meghalt, értem. Hogy érte üdvösségem van. Az ő drága vére elég volt Istennek, és hogy elég volt, tényleg elvégeztetett? Arról beszél még egy esemény ebbe a történetbe, testvérek, az, amikor a templom kárpítja kettéhasat felülről lefelé. Ugye ez a templom kárpítja, ez a szentek szentjét őrizte, hogy így mondjam, a hivatlan szemek és betolakodók elől, mert ott volt a szövetség láda eredetileg, ami mi volt? Az Isten trónjának zsámolja. Az Isten trónja a mennyben van, lábának zsámolja volt a szövetség láda. A szövetség ládának a tetején volt egy arany, az aranyból volt, és arra egy évben egyszer bement a főpap kezébe az áldozat vérével, és ráöntötte, hogy Isten tekintsen a vére, és bocsásson meg a zsidóknak, és állítsa velük helyre a szövetséget. Amit megrontottak volt a zsidók a bűneikkel. De most az áldozat megbűhődött, hát a véréért bocsásson meg nekik Isten, és újra legyen jó hozzájuk, és ne ítélje, ne büntesse őket. Most ennek ez a kárpit, ez egy ilyen, nem is tudom, jó vastag függöny volt tulajdonképpen. És ez felülről lefele, nem tudom hány méter magas, 8-10 méter magas, szétszakadt. Láthatóan ezt nem emberi kéz szakította szét, ez valami isteni erő tépte szét, és egyszer csak föltárult az Isten trónja. Ahova a főpap is csak egy évben egyszer mehetett be, senki más nem léphetett be oda, csak ő egyszer a vérrel. Úgyhogy előtte még magáért is áldozatot mutatott, kellett bemutatnia, hogy rá őt se ölje meg Isten, a Szent Isten. Értitek, hogy egyszer, Jézus meghal a kereszten, ott van a templomtól egy kőhajításnyira tulajdonképpen. A Golgota nem volt messze a jeruzsálemi templomról, lehetett látni, Jézus fölnézett, látta a templomot. A templomról lenézték, látták a Golgotát. És a templomba egyszer csak ketté szakad ez a félelmetes kárpit. És mit jelképez? Azt, hogy Jézus elvégezte a munkáját. Az ember útja megnyílt Istenhez. Újra Isten kegyelmesen magához ölel nem csak zsidót, hanem most már pogányt is. Az ember előtt nyílt meg az út. Azon a függönyön, tudjátok mi volt? Két hatalmas kérub. Hol álltak a kérubok? Isten, amikor kizavarta az embereket az Édenkertből, a vele való közösségből, azért, mert bűnöztek, odaállított két kérubot, illetve egyet a... Kettőt? Egyet. Odaállította a kérubot a villogó pallossal az Édenkert kapja, hogy az ember ne tudjon visszamenni. Ez fizikálisan is így volt, de jelképes is volt ez a dolog, mert nem lehet az embernek visszamenni az Istennel való közösségbe. Nem tud. Képtelen, a bűnös ember nem kerülhet Istennel közösségbe. Az Isten haragja van rajta, átkavar rajta, a pokolba jut az ember, már ott is van. És akkor most ez a kárpit a kérubokkal együtt el, mert Jézus meghalt a kereszten. És mielőtt meghalt volna, azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Most már a számunkra van irgalom, van kegyelem. Azért, amit Jézus elvégzett. Na most, testvérek, azt hiszem, hogy értjük ezeket a dolgokat, legalábbis remélem, hogy nem értjük valamennyire, és óbárcsak hinnénk is egészen személyesen ezt a drága üzenetet, mert kell, hogy higgyük ezt személyesen magunkra vonatkoztatva, mert itt nem arról beszélünk újra és újra, hogy úgy általában, hanem személyesen beszélünk. Rólam van szó, meg rólad van szó, személyesen. Nem úgy, Jézus nem úgy általában az emberek bűneit vette magára, hanem az enyémet, meg a tiédet. És nem úgy általában elviselte az emberek bűnének a büntetését, hanem az én bűneim, meg a te bűneid büntetését szenvedte el. Érted érte át a halált, meg értem érte át a poklot, a pokol kínját. Ez személyes dolog. A kérdés, hogy ezt elhiszed-e? Elhiszed-e ezt magadra nézve? Mert ha elhiszed, testvérem, akkor te Isten gyermeke vagy. Akkor már rád nem haragszik az Isten. Akkor neked megbocsátott. Te az övé vagy, és ő a tied. Aki hisz, testvérek, ebbe az üzenetbe, amit egyébként Pál apostol azt mondja, hogy a zsidóknak botrány, azok megbotránkoznak ezen, a görögöknek bolondság, legyintenek rá. Ez a hol van ez a magas filozófiától? Hát hol van? Ott van. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje, mondja. Hát aki ezt hiszi, testvérek, az az ember keresztjén ember lett, a szónak az igaz értelmébe. Értitek? Nem azt tesz keresztjén, hogy megkereszteltek, azt egy keresztet rajzoltak a homlokunkra. Meg nem az, hogy templomba járunk, meg nem ezek a külső dolgok tesznek minket keresztjénné. Ezt tesz keresztjénné, hogy hiszek az evangéliumba. És ha hiszek, akkor keresztjén vagyok, és ezt még talán annyit mondhatok, hogy aki ebben hisz, testvérek, annak az embernek egy olyan mély, személyes kapcsolata lesz Jézussal, ami addig nem volt. Mert az, hogy én úgy nézek a kereszten lévő Jézusra, hogy ő az én bűneimet vette magára, az én kárhozatomat szenvedte el. Én csináltam azt az egészet, ami ott van, ott történt. Én felelős vagyok azért. Nem én is, én. Ha csak én egyedül lennék a világon, akkor is meg kellett volna neki halnia. És ő meghalt, és elvégezte a megváltásomat. Aki ezt hiszi, testvérek, annak az embernek Jézussal, a meghalt Jézussal, de a feltámadott Jézussal is egy bensőséges szeretet kapcsolata lesz. Ha valakinek nincs Jézussal személyes szeretet kapcsolata, bensőséges bizalmi kapcsolata, az az ember nem értette, és nem is hitt el az evangéliumot. Tehát, hogy érti, de nem hiszi. Aki érti is, meg hiszi is magára nézve, az az ember megy Jézushoz, és szereti őt. És hálás neki. És azt se tudja, hogy mit csináljon, hogy tudnám kifejezni Jézus, hogy szeretlek téged. Hogy mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogy szolgáljak neked? Hogy szolgáljak neked? Még odaadóban, ha elrontunk valamit, ezért fáj nekünk, mert őt bántottuk meg. Mert szeretjük, és nem akarjuk bántani már. Eleget bántottuk. Hát van egy ilyen szeretett kapcsolatod Jézussal? Ha van, testvérem, örüljél neki. Akkor igyekszel engedelmeskedni, akkor örömmel olvasod az ígét, akkor örömmel jössz a templomba, akkor örömmel jössz az úrvacsorához, mert szereted azt a valakit, akiről itt szó van. Hiszed az evangéliumot személyesen? Vagy az egész csak ilyen, minek ez tulajdonképpen? Na jó, hát csináljuk. Hát jó, idáig is jó, ha valaki eljut, de azért tovább kéne, egy kicsit mélyebbre kellene menni, és engedni az Urat hatni a szívünkre, az életünkre. Hát engedjétek. Nos, befejezem azzal, testvérek, hogy honnan is indultunk? Onnan indultunk, hogy Jézus mit mondott a saját haláláról? Hogy nézett a saját halálára, annak az okára, annak az eredményére? És tanuljuk el tőle, testvérek, ezt. Így szemlélni, mert ma nem így szemlélik, ma se így, meg holnap se így fogják, meg tegnap se így szemlélték egy csomóan. Kapcsoljátok be a tévét, és meg fogjátok hallani, hogy Jézus keresztje miről szól. Az emberi szenvedésről, a szenvedés ide, a szenvedés oda, meg miről szól, az igazságtalanságról. Hogy a zsidók így csinálták, hogy a nem tudom én, milyen igazságta, de ő hogy elszenvedte az igazságtalanságot. Példát adott, hogy az igazságtalanságot elszenvedjük. Meg hogy a nagy mélységbe és az Istenbe kell kapaszkodnunk. Jaj, nagy tanúsága ennek. Kapaszkodjatok az Istenbe. Máról nem is beszélek, hogy jön a pápa. Erről szó húsvét. Meg hogy milyen ruhája lesz. Meg a szent olaj, tudjátok, a szent olajról szól. Amivel főkenik a papságot, meg ami meggyógyít minden betegséget, amikor rákenik az emberre. Ezért imádkozott a sejpes főpapunk. Erről szól, testvérek, erről szól. Hát, miféle torzó ez? Mi ez? Ez nem kereszténység, és a magyar tévé és a magyar rádió első mi most keresztjének vagyunk. Figyeljünk arra, testvérek, mert senkinek nem jó, senkinek. Leginkább az Urat gyalázza, Krisztus gyalázza, de a magyaroknak se jó, senkinek nem jó. Majd az illetők meg majd felelnek azért, amit művelnek. Mi meg figyeljünk oda erre a könyvre. Mit mond ez Jézusról? Illetve ebben mit mond nekünk Jézus a haláláról? És abba, ahhoz ragaszkodjunk, azt kapjuk meg, mert ez a lényeg. Itt van az igazság, nem ott, meg nem tudom hol. Itt. Bízzatok az evangéliumban, és éltek, és élünk. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked azt, amit te mondasz a halálodról. Köszönjük néked, hogy már az Ószövetségben is arról beszéltél, hogy mit fogsz tenni, de aztán az Új Szövetségben is, amikor itt voltál, akkor is elmondtad újra meg újra, nem értették, ma se értik. Ma is sokaknak csak bolondság vagy botrány, mert hát az Isten hogy lehet olyan? Meg mi se vagyunk olyan rosszak, meg mi is tudunk magunkért valamit csinálni, nem de? És magyarázzuk, mert nem értjük az egészet. Könyörülj rajtunk, hogy megértsük azt, amit te mondtál, és amit aztán az apostolok a Szentlélek által mondtak erről a te kereszthalálodról. Segíts, hogy megvilágosodjon előttünk ennek igazi értelme, és elengedjük azt az összes hazugságot, amit magunkba kitaláltunk, meg mások ültettek a fejünkbe. Segíts, hogy megértsük az evangélium lényegét, magvát, amely megtarthatja a mi lelkünket is, itt a földön is, de örökre, és biztosítja, hogy ott lehessünk a te országodban. Köszönjük, Jézusunk, hogy keresztedre nézünk, akkor láthatunk téged, de benned láthatjuk a bűneinket, és benned láthatjuk az ítéletet is, amit érdemeltünk. És köszönjük néked, hogy azt is tudhatjuk, hogy te azt elvetted a fejünkről, hogy ne minket érjen utol halálunk pillanatába, visszavonhatatlanul a pokolba taszítva bennünket, mert ezt érdemelnénk, hanem hogy itt a földi életünkbe kegyelmet kapjunk, bűnbocsánatot, és Isten gyermekeiként élhessünk tovább, és úgy is halhassunk meg, így kerülhessünk majd hozzád egy napon, és ott lehessünk majd a te új világodban, az új égen és az új földön is. Segíts, hogy tudjuk hinni ezt az utolsó szalmaszálat, a bibliai evangéliumot, a kereszt evangéliumát. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ha egyszer elhittük, akkor újra és újra elhiggyük. Megnyugodjunk ebben. Most is az úrvacsorában te nyugtass meg minket, Urunk. Hadd kapaszkodjunk beléd, elveszettségünk tudatába, és abban a tudatban, hogy te vagy az egyetlen, aki meg tudsz minket tartani. Földi életünket is, de örök életünket is egyedül, egyes-egyedül neked köszönhetjük. Segíts beléd kapaszkodnunk, mint ahogy a fuldokló a szalma, az utolsó szalmaszálba. Köszönjük te néked azt, hogy te csodálatos kapcsolatra tudsz velünk lépni. Nem vagy már halott, feltámadtál és élsz, de halott voltál, és mint megváltó Urunk, jössz hozzánk most is, segíts beléd kapaszkodnunk, élő Jézusunk, és segíts odaadni neked a szívünket és az életünket végre. Köszönjük te néked, hogyha már megtörtént, és a tiéd lehetünk. Köszönjük néked, amit értünk, cselekedtél. Áldunk téged, Isten báránya, ki elvetted a világ bűneit. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem azt, hogy amint láthatjátok, az Úr Szent Asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni az úrvacsorában, és elkészítették erre magukat, és bírják is egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk közösségünkbe. Hirdetem a testvéreimnek, hogy a holnapi napon délután 4 órakor lesz nagyszombati áhítatunk. Gyerekeink fognak megemlékezni az eseményekről, a nagypénteki húsvéti eseményekről. Jöjjünk és legyünk együtt, és így készüljünk húsvétra. Húsvétra készülődve még itt szombaton lesz egy szeretett vendégségünk is, hogyha tudtok hozni valami kis süteményt, az jó lesz. Tehát aki tud hozni, és szívesen szán ide valamit, attól kérjük, hogy tegye meg ezt. Tehát szombat 4 óra, holnap 4 órakor találkozhatunk újra. Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőjén 9 órakor lesz istentiszteletünk, megszokott módon, úrvacsora osztással egybekötve. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.